Köszönöm szépen, Walter, hogy találkozunk. Toriai Walternél vagyok, aki festőművész, művészettörténész, tanár, és szerencsés vagy szerencsétlen módon itt találkozunk az ő kis kuckójában. Ezt azért mondom, mert annak apropóján nem tudott bejönni a stúdióba, hogy valószínűleg nem szépészeti beavatkozás, de egyébként egy kisebb műtéten estél át, és emiatt most nem mehetsz emberek közé.
Kicsinek nem mondanám, mert ez egy közép-nagy műtét volt altatással, ugyanis az egész bal arcüregemet ki kellett tisztítani, és ki kellett onnan vésni egy bennfekvő bölcsességfogat, ami aztán egy fertőzést indukált, és hát ez a fajta közbeavatkozás nincs, akkor igen komoly bajba lettem volna. Tehát én most tulajdonképpen egy hónapon keresztül nem mehetek be dolgozni, nem mehetek tár közösségbe, és igazából egy darabig még a beszéd is gondot okozott. Most egyelőre azon izgulok, hogy majd amikor hamarosan az iskolába 6-8 órákat kell beszélnem, ugye szétvágott szájammal, hogy fogom tudni csinálni.
Akkor ez mégsem volt olyan kis orderő dolog.
Nem, ez egyáltalán nem. Én ezzel egy hétig feküdtem a szájsebészeti osztályon. Nekem még sose volt ilyen komoly műtétem. Nagyon érdekes volt, hogy altatásban műtöttek. Az ember tényleg semmit nem érzékel, gyakorlatilag aludtam, mondhatom azt. Csak az volt a furcsa, egy kicsit, mint hogy olyan világosság lett volna az ember szem előtt. Nyilván ezek a, valamennyire éreztem a reflektorokat. Ezt gondolom én aztán, hogy ez így van-e vagy nem, de még talán álmodtam is.
Ki tudtad használni ezt a pár hetet, amióta itthon vagy alkotással, vagy ez nagyon gátolt abban, hogy hát, komolyabb dologba fogsz?
Ebben az állapotban azért olyan borzasztóan alkotni sokat nem lehet, nem fázhatok meg. Az, hogy a műterembe kijöjjek, hát csinyán kell vele bánni. Igazából most itt már olyan két és fél héttel a műtét után vagyok ott, hogy megpróbálok észreztérni és egy-két apró képet festeni, de hát próbálok az iskolába is anyagokat küldeni, mert a gyerekeknek nincsen tanár, ugyanis egyedül vagyok, és nincs helyettesítésem.
A műterem egyébként, ahol most ülünk, kis kiállítóteremre hasonlít egyébként. Itt a hallgatóknak mondanám, hogy 20. század elejé aktoktól kezdve a szarvasagancs, kakukkosórán és a műkoponyán, vagy talán igazi koponyán keresztül minden megtalálható. Ugye az asztalon mondanom sem kell, hogy rengeteg festék, festőszer és mindenféle eszköz található. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy mert nyilván nem így születtél, hogy szerettél te egyáltalán rajzolni gyerekkorodban?
Ez egy jó kérdés, látod. Szerettem. A nagyapám, aki építőmester volt Csárváron, ő teljesen magától tanult meg festeni, nagyon, nagyon magas színvonalú tájképeket festett. És most írtam róla egy monográfiát, remélem, hogy sikerül kiadni. Nem könnyű ez most a mostani helyzetben, de én bízom benne, hogy mivel már több mint egy éve készen van az anyag, hogy ez sikerül majd valahogy tető alá hozni. Gyakorlatilag ő láttam először festeni. Na most én arra emlékszem, hogy ilyen hatalmas csárvári házban, én mint gyerek, még a szüleim meg a nagyszüleim, hát ugye bár a nagymamám az nagyon hamar meghalt, beszélgetnek, addig én egy hatalmas csomagolópapírt rajzolok tele. De nem kell valami, nem tudom, milyen rajzokra gondolni, mert akkor 3-4 éves lehettem vagy 5. És hát azért az egy nagyon mély benyomás volt, amikor először láttam a nagyapámat festeni. Többször is láttam, ez biztos. Ezek nagyon régi emlékek, több mint 50 éves emlékek, hiszen ő 71-ben meghalt, és egyszer kint az Oladi dombnál festett, és én ott voltam vele, és arra emlékszem konkrétan. Még arra is, hogy más szaga volt az olajfestéknek, mint ma. De ez nagyon érdekes, de így van. Most beszereztem nagyon régi olajfestékeket, kíváncsi leszek, hogyha megnyitom, hogy azok ilyenek-e.
Volt ez olyan mértékű hatás vagy emlék, ami aztán ebbe az irányba mozdított téged? Vagy valószínűleg ezért kezdted el mesélni?
Hát ez nagyon sokáig egy búvópatak volt, mert én ugyan rajzolgattam ilyen képregényszerűséget, akkor volt a PIF újságot, a 70-es években, az volt a legminőségibb gyerekújság, amit el lehetett érni, szüleim megvették. Mindig volt benne egy ilyen kis összeszerelhető valami kis játék. Marha jó pofa újság volt. Hát persze a francia kommunista pártnak volt a gyerek újsága, azért kerültette egyáltalán Magyarországra, de hozzá kell tenni, hogy nem volt vészes, tehát nagyon és nagyon minőségi, iszonyú magas színvonalúra ezek voltak benne, ilyen komikszek, ilyen rajz sorozatok. Tehát például az Hugo Pratt nevezetű olasz világhírű képregény rajzolónak a Kortomál Téze nevezetű sorozata is ebbe jelent meg, ami ma is világhírűet, csináltak bele filmet is utólag, hát sajnos már Pratt halála után meg is látszik. És nem az volt a legkifinomultabb rajzoló, ezek között nagyon-nagyon jó rajzolók voltak mind. Tehát az volt szerintem ennek a képregénynek a fénykora, 70-es évek, 60-as, 70-es évek, 80-as évek az már hanyatlás.
Ezek európai típusú képregények voltak? Bocsánat.
Abszolút. Ezeknek semmi köze nem volt a mai japán dolgokhoz.
Illetve ezekhez a szuperhősös amerikai.
Semmi. Nem. Ezek kifejezetten európaiak voltak. Volt a Rahan, az egy ősember volt. Volt a Kortomaltész, az egy ilyen furcsa, kóborgó, századfordulós tengerésztiszt, akinek az egyik őse cigány volt, a másik őse. Mit tudom én, mi volt, szóval egy ilyen fura háttérrel. Akkor volt Dr. Justice, aki kitűnően karatézott, a karate filmeknek ez a feelingje bejött, ez a kung fu fighting, exist timing, ugye? Tehát ez bejött a dologba, de ezek mind kiválóan rajzoltak. Egyébként a YouTube-on lehet látni őket rajzolni, tizedét nem tudom.
Van ebből valamit még felelhető? Vagy ezek
hogy
eltűntek?
Pif, hogy ne lenne. Megvan az összes pif újságom. Csak hát a játékok már nincsenek, meg sajnos azok tönkrementek, de a pif újságok azok megvan.
Ez önmagában is egy nagy érték.
Hogy, mert volt a pif pos, azok ilyen kis könyvek voltak, ahol még pluszba voltak ugye ilyen dolgok. Hát ugye persze különböző fajták voltak ezek a képregények, voltak ilyen realisztikusan megrajzoltak, amiket most nem tettem, és voltak az elvontabb, leegyszerűsítőbbek, mint az Arthur az igazságos kísértet, a pif maga, meg a Herkules Kandur, Kanda harcultak egymásat, ilyesmi, de azok is nagyon-nagyon profik voltak.
Próbáltad azt a figurális ábrázásmódot aztán gyakorolgatni, vagy
picit
utánozni?
Picit szedtem le belőle, meg ugye akkoriban voltak ilyenek, mint a Hanna-Barbera, a flúgos futam, meg a gyalogkakuk, mi ezeken nőttünk fel. Őszintén szóval ma már látja azért az ember a hátrányait, mert ezek is miről szóltak, ezek az egymásra való kitalásról. Tehát igazából az amerikai rajzfilm az nem szól másról. Sajnos már a Popeye se szólt másról. Tehát rettenetes felszínes, és nem biztos, hogy sok szempontból szerencsés, de ez a tipikus amerikai vállalkozó szellem nyilvánult meg. Szóval kulturáltabbak az európai dolgok szerintem.
Egy ilyen gyerekújságra emlékszem még, de az valószínűleg akkor a Szovjetuniónak a hasonló lapja lehetett a Kalavok nevű, abban meg ilyen műanyag hanglemez volt, hogy micsoda, minden egyes kiadásban.
Kék színű műanyag.
És hallgatható volt ráadásul. Nekem az más kérdés, hogy milyen tartalommal, mert hát egyébként mondókák is voltak, de szerintem indulók is voltak rajta.
A csasztuskák, meg minden hülyeség volt rajta. Egyszer volt egy olyan, én akkor gimnazista voltam, és a Cservoni Gitári nevezetű lengyel zenekarnak két nótája volt rajta, akik ma is ilyen, mint a Szörényi Leventék, olyasmik ők. Hogy került a szovjet lemezre?
Ez valami szabotás lehetett.
Utálták egymást, ez a két nép, nem tudom, de én sokáig azt hittem, hogy ez egy orosz nóták, és mondom, már egész jó. Egész sok mindent már leszettek a 70-es években ezek az oroszok a nyugati zenéből, és kiderült, hogy a francokat, a Cservoni Gitári az lengyel.
Szóval akkor volt egyébként lehetőséged mondjuk példát venni valahonnan, vagy egy kicsit gyakorolni?
Zenéltünk is, hogy? Én majdnem 10 éven keresztül, 80-as éveket végig zenéltem. Itt az öreg gitárom éppen itt van, de van egy, most már van egy modernebb is, az koncertképes, de én már 87 óta nem koncertezem.
Ez másnak jobb, vagy neked?
Is. Bár jó ám csinálni, csak amit ma egy gyerek tud a gitáron, hát azt mi nem is ugattuk, hát én senkitől nem tanultam gitározni. Az új rendem hibás, minden hibás. De új hullámot játszottunk, meg punkzenét játszottunk, és az elég volt.
Én azt hiszem, egy egész ország volt ezzel így különben, főleg a fiúk.
Ez így van. Hát azt, hogy kijuthatott egy lemezen egy számhoz, az ugye mit tudom én, ugye abban az időben megengedte Erdős Péter, az egy más kérdés. De ha Németországban lettünk volna, ahol egy istenten erős új hullámos mozgalom volt, ez volt a Neue Deutsche Welle, az NDV, előfordulhat, hogy kerültünk volna a lemezre egy számmal. Tehát mások is így voltak.
Nem tudom, hogy szerencse, hogy inkább a festészet felé fordultál, mint a zenélésnél haladtál volna. Szerencse.
Imádom a zenét, elég jó a hallásom, tehát képes lennék zenélni, tanultam is zenélni, és majdnem, hogy csecsemőkorom óta komoly zenén nőttem fel. Én nem jártam óvodába, és rengeteg zenét hallgattam, klasszikus zenét, mert édesanyám az egy időben zongoraművésznek készült, aztán végül mégis az orvosit választotta, de egész életében rettetesen nagy zenerajongó volt. Úgyhogy én Csajkovszkin nőttem fel, meg Mozarton, meg az Istent, ugye Beethovenen, De aztán ugye a popzene éppen ezért aztán nehezen jött, mert ugye a szüleim nem szerették a popzenét, de aztán csak a szomszéd gyerekek, meg minden, aztán valahogy bejött az is.
Emlékszel arra a képedre, ami lehetett egy rajz vagy egy festmény, amit mondjuk alászignóztál, mint első vállalható alkotásod?
Nézd, hát az, hogy én hogyan kezdtem el, valahogy elkezdtem rajzolni 80-as évek elején. Hogy miért? Nem tudom. Az volt a szerencs, hogy a gimnáziumba jártam már, tehát marhára el voltam késve, és már harmadikasok voltunk, amikor leváltották a rajztanárt, mert elment. Mint kiderült, nem is volt igazi rajztanár. Itt volt régész a múzeumban, de kiderült, hogy nem is volt igazi régész, szóval egy érdekes srác volt. Semmit nem tanított nekünk, de jó gyerek volt. Most nem mondom a nevét, nem akarom őt bántani halálában, mert már meghalt szegény. De jó fej volt, mert elmondta, hogy hogyan narkózott a 60-as években, mint hippi, meg ez volt a rajzóra. Megjelent egy kis őszhajú emberke, fehér köpenybe, és hát mondtuk, na ezt is majd jó kikészítjük mind az eddigi rajztanárainkat, a fenéket. Az elkapott minket, és amikor meglátta a falon a rajzaimat az osztályterembe, és ráadásul ismerte a nagypapámat, mert ő is sárvári volt, úgy hívták, hogy Vörös Ferenc ezt a rajztanárt. Na ő aztán azonnal berendelt, és a konyhájában elkezdett rajzolni, tanítani, és azt, hogy hogyan tanította Feri bácsi, azt lehet kifogásolni, hogy sokat rajzolt bele az ember munkájába. Meg nagyon rá erőltett az ember a saját stílusát, de abba, hogy belelkesítse az embert a művészet felé, abba Feri bácsi utól érhetetlen volt. És ezt soha nem lehet neki kellően megköszönni, mert ha ő nincs belőle, nem lesz művész. Ezt tuti. Tehát Vörös Feri bácsit másfél egy év alatt felkészített úgy, hogy engem fölvettek a rajztörténelem szakra ide a főiskolára simán. Mert arra nem volt már idő, hogy felkészítsen egy képzőművészeti főiskolára. Akkor még főiskola volt. De erre igen, és szerintem talán jobb is, hogy ide kerültem. Egyrészt, mert itthon maradtam, másrészt azért, ugye közben volt egy év katonaság. Másrészt azért, mert végül is aki tanított minket, a Mészáros György, aki aztán később a Győri, a Soproni Egyetemen rajzi tanintézetnek volt a vezetője. Kiváló rajzkészségű ember volt, és tőle lehetett tanulni, csak mivel viszonylag nehezebben nyilatkozott meg, ezért nagyon rá kellett szállni. Sokat veszekedtünk. Nem volt jó a viszonyunk, a vége fele kezdett javulni, akkor már kaptam az ötösöket, akkor már évvégén is, fél évkor is már, tehát akkor igen, meg a szigorlatom is, akkor már ötös volt, de az elején volt, ami hármas is rajzból.
Ez mondjuk meglepő.
De ez így van.
Tehát akkor, ha jól értem, vagy ha jól látom, abból legalábbis azt szűröm, amit mondtál, hogy egy ilyen összművészeti nagy kíváncsiság, meg ismeretanyagból valahogy a festészet maradt, vagy a fő csapás irány ez lett. De úgy egyébként minden irányba így a csápjaidat igyekezték kitenni,
vagy felhívták rá figyelmedet. Én gyerekkoromban még olyan is volt, hogy én azért ezek agronómus merettenetesen, ugye a Tüskevár és a Tutajosnak a nagybátyja, ugye az István bácsi. Tehát még ilyen is volt, hát fogalmam nem volt arra, hogy mi az az agronómus, meg mit tudom én, hogy én régész leszek, de nagyon örülök, hogy nem lettem régész. Nem tudnám mások sírjait feltárogatni, meg kiásogatni. Én erre nem vagyok képes.
És ennek mi az oka, hogy egy kicsit mélyebbre menjek? Kegyeleti szempontból nem? Mert egyébként mondjuk egy porténál is azért megmutatott-e azt az embert, vagy egy aknál főleg, az egy kitárulkozás. Igaz, hogy élő modellel.
Hogy mondjam neked, tehát nekem van egy koponyám, ott van fönt, és ráadásul női koponya, de azt mondják, hogy a felső meg az alsó az nem illik össze. Tehát ez lehet, hogy két koponya. Vasváron találták, és nincs hozzá meg a test. Na most a lényeg az, hogy én ezt csak azért nem ástam vissza, mert nincs test, ahova vissza tudnám őt tenni, mert a vasvári káptalan fundamentumjának az ásatásánál találták állítólag a 20-as években volt hozzá egy felirat. De azt megmondom neked, hogy ez is majd, amikor eljön az pillanat, akkor ez is majd megtalálja helyét, és a feltámadáskor ez is helyére fog kerülni.
De milyen festőszert használsz egyébként? Melyik típus részesíted előnyben? Van valami kedvenc márkád vagy gyártmányod?
Hát, nézd, olajfestékkel dolgozom. A Pannon Colort én nagyon sokra becsülöm, az egy magyar festék, az a magyar festék, mert mást nem gyártanak. Egy gyár van, ez jó minőségű festék, egy gyárt, véleményem szerint, meggyőződésem, hogy Európából nagyon jó közé tartozik a maga kategóriájában. Nem a legmagasabb prémium kategória, tehát nem egy Schmidtke, vagy mit tudom én, tehát nem ilyen, de nagy pigment szintű jó festék. Na most csak nagyon drága, főleg a kadmium, meg egyéb ilyen drágább alizarin krapla, kobaltkék, tehát ezek már nagyon drágák. És hát most már én is ott tartok, hogy akárhogy szeretem a Pannon Color-t, kénytelen vagyok alternatív megoldásokhoz folyamodni. És hát magam is csinálok festéket, mert régebbről, a 80-as évekből vannak pigmentjeim. Másrészt pedig ott van két dolog, az egyik az a lengyel reneszansz, a másik az pedig a cseh úton. Na most a reneszansznak főleg az ilyen terpentén, lenolaj, damárlak, tehát az ilyen festés kiegészítő dolgai azok nagyon jók, jobbak, mint a magyarok szerintem, és olcsóbbak. A festékei azok változóak, de nem rosszak, végül is el lehet velük lenni. Ami úgy érzem, hogy olcsóbb, mint a magyar, és nagyon komoly vetétárs, az az úton. Tehát a cseh úton. A csehek mindig is jók voltak képzőművészetben, ilyen dolgokban is, ha gondoljunk a Kohinóra. Tehát cseh az egy kiváló közép-európai nép ilyen szempontból is. Nagyon jók lehetnek az orosz festékek, de elérhetetlen, tehát az rettetes drága. Azoknak olyan magas lehet a pigment szintje, hogy ránézek, aztán fest.
Te csak olajjal dolgozol.
Csak olajjal. Na most azt, hogy én általában középkategóriás festékekkel dolgozom, ami már bőven jó egyébként, tehát én a magam közel 40 éves gyakorlatával merem ezt állítani. Azért jó, mert ha túl jó festékekkel dolgozol, akkor az elkényeztet téged. És amikor gyengébbel vagy kénytelen, akkor egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni. Na most, amikor egy középkategóriás festékkel dolgozol, akkor meg kell egy kicsit küzdeni vele, tehát a kreativitásodat erősíti, de időtálló és jó eredményt tudsz létrehozni. Például Van Gogh a legolcsóbb festékekkel dolgozott. És tessék! Viszont azt mondják olyanok, akik látták a képet újonnan, és hogy évtizedek alatt már veszítettek a Van Gogh képek az intenzitásukból, és képzeljük el, ha ma ilyenek, akkor milyenek voltak azok, amikor elkészültek. Micsoda intenzitása lehetett azoknak a képeknek. De Van Gogh az csupa tiszta színnel dolgozott, mert ugye Gauguintől ezt tanulta. És ismerve őt magát is, hát azok lángoltak azok a képek, de még most is. Lehet, hogy most jobbak, mint akkor, mert túlzás volt.
Az látszik, hogy bármilyen vonalon is indulunk el, és bármilyen kérdést is kapsz, azért a művészettörténet irányába üles léptekkel haladunk. Akiket tanítasz, vagy akiknek ezt szeretnéd átadni, mennyire érdekli őket? Ugye egyáltalán a művészet.
Változó. Attól, hogy egy gyerek művészeti iskolába jön, még nem biztos, hogy művész lesz. Valamilyen gyerek, aki elment csillagásznak. Más, mit tudom én, elment egészségügyi pályára. Vagy jogásznak, vagy mit tudom én. De nagyon sokan a pályán maradtak. És sokan vannak, akik ma már külföldön művészek. Tehát ez változó. Most egy 14 éves, 15 éves gyereknek van egy kézügyessége. Mit szeretgeti csinálni? Ez nem azt jelenti, hogy művész lesz belőle. De erre vannak olyan emberek, akik nem, a gimnáziumba jutnak. Én is ilyen voltam. Azt mégis művész lett. Ezt nem lehet kiszámítani.
És összetart ez a közösség? Akik mondjuk ezt a pályát választják, mennyire tudtok ti egymásról, vagy akár a tanítványaidról, akiket korábban tanítottál?
Hát ez nagyon érdekes dolog, tudod. Régen a művészek jobban összetartottak. Hát meg kell nézni, egyes csoportok mire voltak képesek egymásért. Hát például hogy a 19. századnak a nagy romantikus festő, angol festőcsapata, prerafaeliták, azt mondták, hogy ha az egyiknek sikerült egy ajtóba lábát betennie, hogy ne tudják bezárni előle, akkor addig nem nyugodott, amíg azon az ajtón az összes társát nem ment. Na, ma ilyenről szó sincsen. Ma inkább érdekközösségek vannak, nincsenek igazi idealista művészcsoportok. Ez már 19. század, szóval ez már 20. században szerintem már nem volt meg. Tehát akkor ma politika és ilyen dolgok, tehát olyanokat, mint a szürrealisták. Hát az André Breton egy kommunista volt. Amint kiderült, hogy a Dali nem kommunista, hiába volt jó művész, kidobták. Meg is alázták, meg ki is dobták, ezt a Dali soha nem bocsátotta meg. Nem csak őt dobták ki, később még a Max Ernstet is kidobták, mert nem voltak elég vadak a képei, pedig az Ernst akkor már egy 60 éves művész volt. Istentelen nagy háttérrel a háta mögött, és az egyik csillagos hajója volt a szürrealizmusnak, és kidobták a Max Ernstet. Ezt éppen most tudtam meg egy napja, hogy még ővel is megcsinálták, de már 40-es években, vagy az 50-esekben.
És ez gyakorlatilag nem változott semmit, úgy látod? Tehát a politika a mai napig is még rosszabb?
Még rosszabb. Nézd, én egész életemben támadásokban éltem. Most nem akarom valami üldözött, nem tudom én micsodának beállítani magamat, de ez az igazság. Tehát én nekem már
a világnézeted miatt, a hited miatt, a politikai meggyőződésed miatt, vagy mi miatt, mert egészen biztos,
hogy
nem a
fősoroltad művé... majdnem.
Mert nem a művészeted miatt, valószínűleg nem azért.
De. A művészetem az az első. Aztán jön a származásom, akkor jön a világnézetem, az 56-os apám. Nézd, szóval igazából most nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, mert azt akarom, hogy szalonképes legyen az interjú. Lényeg az a dolognak, hogy akkoriban nagyon magát nagyon jelentősnek tartó irodalmár, aki képzőművészetnek, művésznek is hitte magát, azt mondta nekem, hogy hagyjam abba ezt, mert hiába szép, ha nem időszerű. Tehát próbáltak eltéríteni. Aztán utána, mivel látták, hogy nem vagyok hajlandó erről a fajta klasszikus festői nyelvről lemondani, meg ezekről a fajta humanisztikus, sokszor szakrális témákról, már az is van ugye bőven, akkor kirekesztettek mindenhonnan itt Vas megyébe. Gyakorlatilag a Vas megyei hivatalos művészeti életnek nem vagyok a része. Nem vagyok tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének sem. De oda már be se lépnék. Tehát ezt így most üdvözletként, hogyha esetleg bemaradna a riportban, mondom, hogy én nem fogom senkinek alávetni magam. Nem azért végeztem el munka mellett, nappali szakon az ELTE legnehezebb szakát, a művészettörténetet, és tanítok egy művészeti iskolába, hogy utána aztán, amikor szabadidőm van, ne azt fessem, amit rendeltet, és amire hivatva vagyok szerintem. Mert biztos, hogy nem arra vagyok hivatva, amire gondolnák, hogy kéne festenem, hanem ezekre. Ez a dolgom. Ezt tudom, hogy egyeseknek nem kellemes, de akkor is így van.
Akkor valószínűleg pont a művészet lényegét nem értik, hiszen a művészet kritikát mond, tükröt tart, önálló életet él, és független gyakorlatilag. Csak hát a művészettől nem független.
Nézd, a művészetnek annak kellene lenni. A művészetnek függetlennek kellene lenni, de a művészet ma a legkevésbé független. Még kevésbé, mint amikor direkte a megrendelőnek és direkte királyoknak dolgoztak. Festők, egy Velázquez sokkal többet megengedhetett magának Károly király udvarában, mint teszem azt ma egy másodrangú magyarországi festő. Mert hogyha egy picit is kilóg a sorból, akkor már fejre koppintanak. Én ismertem olyan művészt, nagyon szépen jól elkezdett tájképeket csinálni, mert érdekelte. És volt benne egy kis klasszikus hatás is. Aztán ráütöttek a fejére, és utána attól fogva elkezdett fotózni. Mert csak így tudta kiélni ezt a fajta vágyát, mert nem szabad neki ilyet festeni, mert akkor kiutálja magából a művész közösség. Szóval kevesen tudják azt, hogy ma mennyire le van kötve az, hogy egy művész milyen világnézettel rendelkezzen, és egyáltalán mit csinálhat.
Ez rettentően meglepő, amit mondasz. Főleg ilyen példán keresztül, hogy mondjuk egy tájképnél mit lehet abba belemagyarázni, hogy ott van mondjuk egy tó, vagy fák.
Nem az a gond. Az a gond, hogy van rajta egy tó, meg egy fa. Tehát az Isten által teremtett világot mutatja be. A probléma az abban van, hogy nincs benne semmi torz. Ismertem olyan művészeket is, tanítványom is volt ilyen, aki nagyon szépen festett. Szó szerint klasszikus értelemben nagyon szépen festett. Igaz, hogy meg tájképet azt nem tudott festeni, mert az Istennek nem ment ki a szabadba, de nagyon szépen festett műterembe. Aztán valószínűleg Budapesten szembesítették az, hogy ez így nem fog menni. És akkor elkezdett festeni torz alakokat nagyon szépen. Mongol idiótákat, meg mindenféle ilyesmit. Nagyon szépen, és majd egy ismert menőfestő. És jó áron kelnek el a művei. Tehát amíg nincs benne valami torz, ez a közösség ugyan el nem fogadja.
Ez mire vezethető vissza szerinted?
Hát nem szeretném elmondani. Nem szeretném elmondani, hogy ez mire vezethető vissza. Maradjunk annyiba, hogy művészeten kívüli dolgok határozzák meg azt, hogy mi történjen a művészetben, és ez itt egy jelentős probléma. Na most az, hogy nekem megjelent tavaly évvégén egy könyv rólam, és az a könyv speciál olyan szintű lett és olyan szép lett, hogy még én magam is megdöbbentem rajta, hogy én nekem egy ilyen könyvet áldoz a Szülőföld kiadó. Az nem abból született ám, hogy itten bárki bármilyen segítséget adott, hanem abból eredt, és ezt most el is mondom nyíltan, hogy Farkas Csaba szerette a képeimet. Én őt nem ismertem. Szerette a képeimet, látta az interneten. Az internet az azért lehetőség. És elhatározta, hogy csinál nekem egy könyvet. és ezt ő teljesen a saját, tulajdonképpen ő menedzselte ezt a könyvet. Szóval egyszer csak odajött, és azt mondta, Walter, csináljunk neked egy könyvet. Nekem, akivel még egy kis repolerót se csináltak soha, ami minden művésznek van, mondom, én nekem, neked. És akkor, de meg kell ám írnod. Jó, mert nem volt igazán, aki megírja, szóval a művészettörténész kollégát nem ismerek, aki ismer engem annyira, hogy érdemes lenne, hogy megírja. És aztán így én magam írtam meg, és azért hívtuk önvallomásnak, mert azért ez, van benne tudományosság is, de van benne tényleg önéletrajz is, szóval egy ilyen kevert sajátos.
Ez kárpótolt valamiért téged? Vagy illeszkedik abba a vonalba, ami úgy mondjuk az elmúlt években történt veled? Vagy amit úgy elképzelsz, hogy mit fogsz csinálni 5 év múlva? Tehát ez így illeszkedik ebbe a vonalatba?
Sehogy se illeszkedik, mert az lett volna, hogy én teljesen ismeretlenül halok meg. Ezt is szánták nekem, de nem jött össze. Néha nem jön össze. Ez egy kárpótlás volt, mondhatnám úgy is az életemre visszanézve, és ez most nevet rossz név, vagy az igazság pillanata volt. Tehát amit én a művészetért áldoztam, és ahány megaláztatáson, kirekesztésen és szemétkedésen át kellett nekem magam küzdeni, azután az igazság pillanata volt, hogy ez történt, mert ezt már nem lehet visszavonni. Ez már kim van, és akárhány példányra is nincs, nem nagy példányszámú, de külföldre is került belőle már. Nézd, engem számon tartanak országosan, benne vagyok a kizöldbak adatbázis, én ezért semmit nem tettem. Látták a képeimet, azt mondták, nem egészen hülye gyerek. Volt úgy, hogy el is adták a képemet, mert láttam, nem tudom, hogy került oda a képre, és alig emlékeztem, de van ilyen. Valaki megszabadult tőle, azt oda kerül, de ez ritka. Tehát igazából én nem a festészetből élek, hanem a festészetért élek, és ez egy lényeges különbség.
Kicsit olyan, mint aki gyűjtögeti a zseppénzét, hogy majd vehessen magának egy biciklit?
Hát odafönn. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy kaptam valamiféle képességet, szerettem volna, hogyha dupla ekkora, mert technikailag vannak nálam sokkal felkészültebb művészek. Olyan technikai zsonglőrök vannak Magyarországon kevésbé, mert itt hangsúlyosan nem tanítják meg a szakmát az egyetemen, de középiskolában nagyon jó. Mi nálunk például a középiskolában a szakmai képzés kiváló. Ha az nem lenne, nem tudom, mi lenne velük az egyetemen, mert nem, tehát ezt a részét nem nagyon tanítják, hogy rajzolni. Fenét. Alkossá. Aztán, de csak olyat, amit szabad. A lényeg az, hogy annál nagyobb kihívás és intellektuális kaland, hogy van egy fehér vászon, és arra te ráteszed a világodat, az, még hogyha kimész és festesz egy virágot, vagy kivegy egy tájat, vagy festesz egy pucérnőt, tehát annál szebb a világon nincsen, csak ritkán van modell, akkor gyakorlatilag nem azt rögzíted, ami kint van, csak, hanem ami benned van. Attól lesz művészet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem tudom, hogy én milyen festő vagyok, azt nem az én dolgom, nyilván van, aki szerint rohadt jó festő vagyok, van, aki szerint rossz festő vagyok. Egy biztos, hogy a képeimet messziről meg lehet ismerni, és ez nagyon fontos.
Forma nyelve miatt?
Igen. Tehát én gyakorlatilag nem tanultam igazán, úgymond sehol. Jó, tanultam ott az egy főiskolán heti 6 órába, ami azért nagyon kevés, de igazából ott csak az alapokat tudtam én Száros György megadni. Aztán valamennyire összefércelt a szárnyát az embernek, de aztán azt tovább csinálni, meg repülni próbálni, azt már teljesen magamtól utána.
Szimbolistának vallod magad?
Igen. És ez a szimpátiám, ez már a gimnázium elejétől megvolt. Nem tudom, hogy hogyan kaptam rá szimbolista művészetre, valószínűleg az okkultizmusom miatt. Van bennem, hát katolikusok, misztikusok, ugye? Ez az egy misztikus vallás, a katolikus vallás. Én abba nevelkedtem, bár nem voltunk mi olyan, nem tudom én milyen nagy gyakorló, bár a szüleim nagyon jó emberek voltak. A keresztapám volt pap, Jambrics Ignác sárvásári plébános, aki ott egy legenda, tántorítatlan papnak a példaképe, és gyakorlatilag emellett meg egy rettetesen nyitott ember volt, bármiről lehetett vele beszélni. És amikor egyszer depressziós lettem a 90 körül időben, mert akkor voltam először depressziós, később is lettem, akkor ő például mellém állt. Tehát a vallás akkor a hit rajtam rengeteget segített a gyógyszer mellett, hogy volt mibe kapaszkodni, mert a depresszióban éppen az a borzasztó, hogy nem akarsz élni, semminek nem látod értelmét, csak a halált látod, és legszívesebben aludnál egész nap. Az enyém az ilyen volt, mert ugye sokféle lehet. És akkor kezdtem igazán a hitem felé fordulni annál az első depressziónál.
Ott változott valamit a művészeted, illetve a megjelenítés módja, vagy formája, vagy formanyelve, ha már ezt a szót használtam?
Azonnal nem. De voltak, akkoriban előtte is voltak már ilyen kis szakrális dolgaim, hogy Jézusról azért jöttek elő dolgok. Rajzoltam, ugye egy kicsit a maga messze után Jézus meg a házasságtörő asszony, mit tudom én, vagy Jézus bevonul Jeruzsálem, de ilyen kis rajzokat.
Mi lehetne neked mondjuk az elmúlt évszázadokban az az aranykor, ahol te legjobban éreznéd magadat? Hát ezzel a személyiséggel, és ezzel a technikával, ezzel a fajta festészeti móddal?
Hát ez, hogyha mondjuk ránéz egy ember, akkor azonnal tudja, hogy valahol ott 1860 és 1910 között. Tehát az az időszak, amikor a posztimpresszionizmus és a szimbolizmus volt a meghatározó. Hát persze a szecesszió is ott volt, én a szecesszión keresztül jutottam el a szimbolizmushoz, mert ugye az látványosabb volt, aztán később rájöttem, hogy azért a legjobb szimbolista festők azok kicsit előbb voltak, de akkor is voltak, és hát azért ott a példaképek ott sorakoznak, a másik példakép az a nagyapám.
Itt közben fotókra mutat Walter.
Három festő is van, Jacek Malczewski, nagy lengyel szimbolista, középen ott van Edvard Munch, aki egy Sikolyról ismerős, de vannak sokkal jobb képe is. Ő is szimbolista, norvég szimbolista. Igen. És jobb oldalon pedig Fernand Knopf, a belga szimbolizmusnak a legnagyobb alakja. Sőt, hát van itt még más is, mert Puvis de Chavannes alul, a kis ovális képbe, ő pedig egy francia szimbolista festő volt, és hát még nagyon sok fotó lehetne itt. Hans von Marié, vagy mit tudom én, Böckliné, vagy Max Klingeré. Akitől egy kicsit eltávolodtam, az Klimt az utóbbi években. Ennek inkább személyes okai vannak, ugye megtudtam, hogy Klimt hát azért hogy bánt a nőkkel, és azért ez nekem egy kicsit sok.
Tehát el tudnád magad helyezni abban a korban, és mondjuk hasonló egzisztenciával, mint az említett festők?
Nézd, végül is azért volt ez egy érdekes időszak, meg a szimbolizmus azért egy jó dolog, mert van lehetőséged álmodozni, a benső hangokat követni. Én írtam a szellemvilágról is könyvet, és én hiszek abba, hogy van valamiféle szellemvilág is, és hát természetesen hiszek a túlvilágba, hiszek a paradicsomba, a purgatóriumba és a pokolba is. Úgyhogy számomra nem csak e világ létezik. És hogyha valamit akarok abból jelezni, akkor a festészet az egy igazán jó lehetőség, és a szimbolizmus a legadekvátabb stílus, ugyanis a romantikánál egy kicsit, tehát ugye a romantika az egy kicsit külsőséges, a szimbolizmusban mélyebbek a dolgok szerintem.
Művészettörténészként a kutatási területed Vas megye monarchiakori bútor és sírkőművessége. Azért erre nem lehet csak úgy ráfogni, hogy ez trendinek számítanak mondjuk egy ilyen témát kutatni. Szerinted ez hány embert mozgathat így meg? Kik kíváncsiak mondjuk ennek az eredményeire?
Nézd, sokáig foglalkoztam a Szentmártoni temetővel, és éppen ezért ismertem meg nagyon a régi sírkő típusokat és stílusokat, amik tulajdonképpen beleilleszkednek a művészettörténet stílus korszakaiba. Tudni kell, hogy az 1800-as éveknek a stílusai, főleg az a második fele, rettetes bonyolult. Egy rakás neostílus, mit tud, ezeket föl kell ismerni, stb. Én merem állítani, hogy én évtized pontossággal tudok neked datálni minden sírkövet. Tehát, hogy megnézed, is kiderül, hogy én nem tévedtem többet 6-8 évnél.
Tehát így, amit előtte nem láttál soha?
Hát, persze. De bútorokkal is nagyjából így vagyok. Annyiból fontos, hogy gyakorlatilag ezeket a témákat, ugye ez főleg iparművészet, a magyar művészettörténet gyakorlatilag nem dolgozta fel. Tehát olyan szintű elmaradásai vannak a magyar művészettörténetnek, ami belefér a szégyen kategóriába, mondjuk Nyugat-Európával szemben. Írtam egy olyan könyvet, körülbelül 3 évvel ezelőtt adta ki a BKL kiadó, ahol az 1800-as évek második felének a jellegzetes magyar és hát monarchia kori, kántka kori főbb székés ülőbútor típusait mutatom be. Azért, mert látom azt, hogy egyrészt a kereskedőknek fogalmuk sincs sokszor, hogy mit árulnak, az eladónak fogalma sincs arról, hogy mikor és milyen bútort ad el, másrészt pedig erről a témáról gyakorlatilag érdemben magyar irodalom nincs. Vagyis mondhatnám, hogy csak egy-két elszórt tanulmány van, de semmi több. Mindenki csak a csúcsalkotásokkal foglalkozik, de az, hogy bemész egy régiségboltba, és amit ott látsz, arról semmi nincs. hozták be tömegével a baromi drága angol luxus antikvitás könyveket, amik semmire nem valók. Mert teljesen más volt náluk, mint nálunk. Tehát ugyanaz a stílus teljesen máshogy jelent meg, nem tudott használni. Most már, hogy teleszórták Magyarországot nyugati bútorokkal az elmúlt 5-6 évben, most már valamit lehet, de azért a legtöbb mégiscsak a magyar, vagy osztrák, vagy cseh származású bútor, amelyek a közép-európai kultúrkörbe tartoznak, és mások. Ez például itt mellettem egy, ez a fekete, ez egy svájci neobarokk szék. Hasonlót csinálnak Magyarországon is, de annak más az arányrendje. Tudod? Tehát nem mindegy. Nem mindegy. Tehát a közép-európai, magyarországi bútorokról nagyon pocsék a helyzet. Tehát bármilyen irodalom csak emel azon, ami ma van. Ezért csinálom. Meg a másik az, hogy ez, hát hogy mondjam, ugye se foglalkozik vele, helybe se, miért csináljam.
Tehát akkor előfordulhat könnyen, hogy ha bemegyek egy antikvitás üzletbe, és veszek egy széket, akkor mondjuk áron alul adják oda, mert ők se tudják, hogy annak milyen értéke.
Vagy áron felül veszed meg, mert nem tudod, hogy mit veszel meg. Ilyen van. De tulajdonképpen nem csak ezért érdemes, hogy most van a kereskedelemben. Engem mindig egy dolog vezérelt. Megtudni, hogy milyenek voltak azok az emberek ott a köcsök kalappal. Az valami egész más világ volt. Milyen volt a 19. század, meg a századforduló embere? Sokat hallottam az őseimről, és amit gyűjtök, az mindezzel kapcsolatos, hogy egyszerűen valamit tudni akarok. Gramofon lemezeket gyűjtök, az a hangjuk, ugye? Fényképeket gyűjtök, az az arcuk. És ez mind más, mint amilyenek. Ma az arcok, és ma a hangok. És ma a gondolkodásmódok. Hát az irodalmat kell csak megnézni. A filozófiát. Teljesen más emberek voltak, sok szempontból jobbak, mint mi. Hát aztán jött az első világháború, azt is mondjuk ők csinálták, de hát nem egészen ők csinálták, ők csak elszenvedték.
Ezektől a tárgyaktól te kapsz bármiféle energiát vagy sugalmazást, ami a te munkádban felhasználható? Vagy hogy érzed, amikor közé, ide leülsz közéjük?
Hogy? Vannak itt. Hogy? Hát én utálom a modern bútort, meg nem bírnék benne lenni. Érdekes módon, 21 néhány éves koromig abszolút nem érdekelt, hogy mibe élek. Mindig a fehér laminált lap gyerekkori bútorom volt. Aztán egyszer édesanyámmal bementünk a Kőszegi utcába, régiség kereskedésben, ami sajnos már rég nincs meg, az Erzsike, Kisné Erzsike régiség kereskedésében, és vettünk egy tükröt, ez meg is van, meg egy széket. És akkor valami bekattant. És attól a pillanattól fogva én régiséget gyűjtöttem egy őrült.
Te látod magad előtt azt, aki abban ülheted, vagy megnézte magad a tükörben? Így elképzeled? Vagy hogy hat rá lesz?
Igen. Tudom, hogy ezekben a székekben, amiben te ülsz, is ült olyan ember, aki nem érte meg a 20. századot.
Ezt mondd el, légy szíves, hogy milyen emléket vagy ismeretet köthető ez a székhez, amiben én most ülök, amit így magamnak kiválasztottam,
hát miben üljek le. Te most speciál Mikes püspöknek az egyik karossz székébe jutsz, ami volt egy erdélyi korai neobarokk, és hát még ilyen késő bidermelyes stílusú, az 1840-es évekből való korai rugós szék, mert ugye rugó az akkor jön be a 40-es években Magyarországon. Igazából a legrégebbi bútorom viszont ez a barokk német, dél-német barokk asztal, ami az 1700-as évekből való. Ez nem rég került hozzám, egy meghalt német művésznek a hagyatékából, aki itt él, és itt hagyta a bútorokat, szegény hazament annak a Németországba meghalni. Nagyon sok itt a családi bútor, de vannak különbözőek. Az például, most nem tudom megmutatni neked, az egy festett asztalk az 1800-as évek közepéről. Van, amit kidobtak volna, egy jó pár dolog ment volna tűzre, valószínűleg ez a karosszék is, ami prima jó karosszék, és valamikor 1860-as években készült a lávai alapján, vagy 70 körül. Ez a svájci szék, ami még eredeti a húzaterbe, egészen bizonyos vagyok, hogy az eredeti bársony, mert azoknak még a fogása is más, mint a mai dolgoké. Az is 1860-as évekből való, ami most ülök, az 1840-es évekből való, és osztrák. Én ezen festek. És 4000 forintért vettem Szent Gotthárdon. 4000 forint volt. Mert valakik vettek Ausztriába egy házat, magyarok, és a padláson bútorok voltak, lehozták, és hát ez is közte volt, 4000 forint. Hát én azonnal tudtam a izéjéből, tudtam az arányrendjéből, hogy ez 1850 előtt készült. Volt rajta részgörgő is, de már nincs meg. A tiéden megvan. Úgyhogy a részgörgős az mindig régebbi. A részgörgős, meg a fehér porcelán görgős, azok a régebbi székek, 1860-70-ig, és akkor utána jön a fekete szaruból készült görgők, azon már, hát nem, azon is még rész van, szaru görgős az most itt nincsen, azok már ugye 80-as évektől.
Aki ennyire szereti a korábbi korok holmiait, az lehet, hogy a képein nem szeretne nagyon modern dolgokat megjeleníteni, hanem inkább azokat a stílusjegyeket esetleg, vagy formákat elhagyja, ami beazonosítható lenne, hogy mondjuk tegnap előtt készült, nem pedig 50 évvel ezelőtt?
Figyelj, én nem, ez nekem a szellemiségem régi. Tehát én azon nem izélek most, hogy én most tök úgy nézzek ki, mint hogyha a Bugró festette volna, vagy a Courbé festette volna, vagy mit tudom én. Én soha nem utánoztam senkit. Belülről jön, amit csinálok. Nézd, mivel hogy én egy 19. századi ember vagyok, ez abszolút belülről jön. Tehát én nekem egy kínszenvedés ebben a 21. században élni. Ez egy borzasztó időszak. Ez már rettenetes. Most csak a tegnapra utaljak, vagy a tegnap előttre? Ilyen azért akkoriban nem volt elképzelhető. Tehát én is láttam olyan képeket, soha nem fogom elfelejteni, hogy ezt a fiút lelövik. Régen egy háború, már amikor feltalálták komolyan a lőfegyvereket, még akkor is férfi férfi ellen, ember ember ellen, harcos harcos ellen. És nem ám úgy, hogy én megyek géppisztollyal, meg pisztollyal, és akkor lelövök egy ártatlan járókelőt, vagy az, hogy fogom magam, megnyomok egy gombot, és fölrobban egy ország. Milyen aljasság ez? Az volt az igazi, amikor ilyen, mit tudom, ilyen lovagok egymásnak neki, nagy fokossa. Aztán aki erősebb volt, vagy szerencsésebb, az győzött, de az küzdelem volt. Ez már nem küzdelem. Ez valami elképesztő, egy sátáni világ. Tehát én mindig azt szoktam mondani, a legfontosabb dolog, amit a történelemben valaha mondtak, az Jézus szavai, amikor már Júdást elküldte. Ami utána van. Amikor elmondja, hogy mi fog történni, hogy az egész világ gyűlölni fog benneteket az én nevemért a végén. De aki kitart, az üdvözül, meg amikor megalapítja az új szövetséget. Tehát azok a legfontosabb, és akkor megmondja pontosan, hogy mi fog történni. Tehát, hogyha valaki, most ne a Nostradamust akarja, a Nostradamus az egy Nostradamus volt, hanem Jézus Krisztus megmondta, hogy mi lesz. Az fog lenni. Itt még nagyon kemény dolgok várnak a keresztények. Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani, vagy benne lesz a riportba, de bizony, a római kor óta nem volt ilyen nehéz kereszténynek lenni.
Barátokkal a kedélyes borivás, vagy a mélázós sörözés inkább?
Nem nagyon vannak barátaim. Voltak, de elmentek. Ki ide, ki oda, ki amoda, nem tudunk összejönni. Eltávolodtak a szálak. Az utolsó barátom 2004-ben ment el Szombathelyről. Nincsenek barátaim. Jó haverjaim vannak, egy-két ember, akit úgy közelebb érzek magamhoz, még ő is van köztük. Igen, hát hogyha velük kellene, akkor biztos ilyen a borozás. De magyar ember bort iszik, és őrrel nem kocint.
Mit szólsz ezekhez a modern felfogású rajz tanfolyamokhoz, vagy festő tanfolyamokhoz, akár online módon, akár...
Jobb meg a balfélteke?
Például az, tehát segíthet ez abban, hogy mondjuk több embernek a figyelmet hívja fel arra, hogy mi a művészet, vagy a művészet történet, vagy pedig inkább kontraproduktívnak gondolod, és ilyen önjelölt művész csoportok jönnek létre, és egymást dicsérik bizonyos felületeken, anélkül, hogy mögöttes tartalom lenne igazán.
Nézd, ha hivatalosan nézzük, én egy autodidakta művész vagyok, és nem is tudom, hogy én nekem erről szabad-e egyáltalán megnyilatkoznom. Én azt mondom neked, hogy hát én nem vagyok elragadtatva attól, amikor egy ember, aki igazából egyértelműen leri, hogy nem tud festeni, festő akadémiát létesít, mert azt is lehet, bármilyen Hájó Kovács módon csinál magának weblapot, ahol felírja, hogy mikor jön a következő turnus, és hogy ott milyen okosságokat fognak tanulni, és közben, hogyha én most elé raknék egy kockát, hogy tűrhetően, érted, nem tökéletesen, mert kockát marha nehéz rajz, de tűrhetően rajzolja le, hát egy nagy lópikulát tudna nekem lerajzolni, tudod? És ilyen emberek merészelnek. Az a baj, régen volt egy egyensúly. Voltak a hivatásos művészek, ezek magasan képzettek voltak, még a középszintűek is. Nagyon magas szintű rajztudással rendelkeztek. Hiába dobták ki a képeiket Siófokon egy szemétláda mellé 1999-ben, vagy mit tudom én, a 100 éves rajzokat, mert ilyen is van. Hál' Isten volt, aki összeszedje. Szóval a lényeg az, hogy akkor nagyon-nagyon magas volt a rajzi kultúra. Az absztrakció, Ami úgy magába véve lehet érdekes, és talán nem is rossz, hogy van ilyen. De az olyan emberekből, akiknek nincs művészeti képzettsége, azt jelenti, hogy bármit csinálhatok, és az művészet. Mondta Marcel Duchamp itt csinált nagyon sok rosszat, amikor mindenki művész, és minden művészet. Szerintem meg nem. Mert az, hogy művészet, kunst, abba benne van, hogy valamit tudni kell. Nem elég egy vizeldét odarakni, és azt mondani, hogy olyan szép a formája, hogy ha eltekintünk a funkciójától, akkor ez műalkotás. Nem. Hogyha nekem választanom kell mondjuk az általam nem annyira kedvelt Raffaello és Marcel Duchamp között, akkor egyértelműen Raffaellót fogom választani, mert ő tudott is valamit. Tehát én számomra azért a művészet az szakma és mesterség is, mint a léggitározás. Amikor Jimmy Page meg a léggitározás, érted? Meg Jimi Hendrix és a léggitározás, meg Eddie Van Halen és a léggitározás. A semmit pöngeted, és akkor te gitáros vagy, miközben Eddie Van Halen meg az egész életét arra tette föl, hogy ő azon a hangszeren, amit ember képes meg tudjon csinálni, és meg is csinálja. Bármikor és bárhol. Úgyhogy a izére, seggére teszi, bocsánat, a gitárt, úgyis megcsinál, és feltalálta a kalapás technikát. Bocsánat, én azokat az embereket tisztelem, akin látom azt, hogy valami olyat adott az emberiségnek, amin az emberiség épül és nem leépül. A művészetnek ez lenne a feladata, hogy építse az embert, és mostanában ezt kevésbé látom. Na most az olyan szép kiclányok, akik nekiállnak föstögetni, mindenféle előképzettség nélkül, mert látja, hogy a másik is fest, és csinálnak borzalmas képeket, mert hát ne szépítsük. Arra meg azt tudom neked mondani, hogy sokszor még én is lájkolom. Nem biztos, hogy jó, de két jó van benne. Rosszul festeni még mindig jobb, mint sehogy se festeni, mint hogy rosszul gitározni, még mindig jobb, mint sehogy se gitározni, mert azért akkor már valamit kezd sejteni a művészetről. Ha valaki a művészet felé fordul, és ő neki az egy öröm, az egy fontos és felemelő dolog, hogy ő valamit csinál, és azt mások is megnézik és elismerik, az még mindig sokkal jobb módja az elismerés keresésének, még akkor is, hogyha igazából sok elismernivaló nincsen benne, mint hogyha kimegy az utcára és mondjuk agyonver valakit, vagy ilyesmi. Tehát úgy gondolom, hogy ami mindenképpen azért van valami lelki jellege annak, hogy valaki elkezd festeni, ha rosszul is. Mert hogyha ilyenre van igénye, egy ilyen világban még abszolút nem igényli a művészetet, az tök jó. Tehát az tisztelni való, még akkor is, ha rosszul csinálja, de hogyha valaki ezt elkezdi tanítani, na, azt legszívesebben belekalapálnám a földbe. Mert akkor tessék rendes művésztől tanulni, aki már bebizonyította, hogy tudja azt, amit kell tudni.
Van ma Magyarországon bármi olyan alkotó műhely, ahol érdemes lenne tanulni? Vagy ha én mondjuk szeretnék ezzel komolyan foglalkozni, akár csak megtanulni rajzolni egy bizonyos szinten, vagy festeni, vagy festőismeretekre szertenni, akkor hol érdemes lekupogni, hova érdekes becsatlakozni, vagy esetleg hozzád, mint magántanulóként bárki jöhetne? Ha tényleg meggyőződnél róla, hogy érdekli, akkor szívesen segítenéd?
Hát tudod, az a helyzet, hogy én ezt csináltam. Hát van persze, Pesten is vannak rajzkörök, ahol egész jó mesterek tanítanak.
Mondjuk itt Vas megyében van.
Vas megyében van egy iskola, de az már nem elsősorban ezzel foglalkozik, hanem... Hát illetve van olyan is azért, aki ezzel foglalkozik. Én nagyon sokáig tanítottam Maszekban, a 90 körüli időtől fogva, sőt, még 80-as évek végétől fogva tanítottam Maszekban, és körülbelül az elmúlt 3-4 évben fejeztem ezt be. Egyszerűen azért, mert már öreg vagyok ahhoz, hogy tehát fogy az időm. Muszáj foglalkoznom a saját gyerekeimmel, mert mindenki másnak a gyerekével foglalkoztam, saját gyerekemet meg nem is láttam, mert amikor hazajöttem a munkából, akkor már várt a tanítvány, és ültem be este 8-ig ide. Tehát ezt már annyira nem akarom csinálni, de hogyha valaki odahozza a rajzait és a tanácsomat kéri, azt nagyon szívesen megvizitálom adott esetben. Mert mindenkinek jár a korrekció, a segítség. Én is megkaptam valahogy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a tehetség onnan ismerkszik meg, nem onnan, hogy ügyes valaki. A Van Gogh se volt talán olyan ügyes. Cézannak kifejezett botkeze volt, sokak szerintem tudott rajzolni. Tudott csak máshogyan. A lényeg az, hogy a tehetség onnan ismerkszik meg, hogy bottal se lehet elkergetni. Mint amikor a Diogenésznek volt egy tanítványa, aki mindenképpen bebocsátást kért, és a Diogenész már végén már bottal akart elkergetni, és még azt is eltűnt, és akkor befogadta. Mert látta, hogy kiállt a próbákat, és ugyanezt mondom, tehát aki csak úgy öntetszelgésből akar nekiállni ilyesminek, az felejtse el. Ő keresen valami más dolgot magának, de hogyha van benne igazi szenvedély arra, hogy kifejezze önmagát, akkor a legjobb helyen jár a zenénél és a képzőművészetnél. Na, hát persze az irodalomnál is.
A gyerekeid bármilyen művészeti ágban fogékonyak?
A Valti rajzol néha saját magától, a Viktor az festett egy időben komolyan, ilyen kis 3-4 éves korában itt ült és festett. Jó kis absztrakt képeket csinált, jobbakat, mint a hivatásosok. Na, ezt is ki kell várni.
Nem, marad.
Jobb volt, mint a Kandinszky. Szóval, bár az éppen nem rossz, a Kandinszky nem rossz. De lényeg az, hogy én nem fogom erőltetni őket a pályára. Hogyha olyan lesz a meggyőződése, és mondjuk 20 éves korában áll neki, akkor is mellé álló, de én beültetni, nyüstölni nem fogom. Nem egy könnyű szakma. Nagyon sok csalódás várja. Nagyon sok olyan dolgot kell csinálni, hát persze mindenhol, amit nem kéne, de itt tesznek kifejezni. Olyan gusztustalan dolgok vannak a művész szakmában sokszor. Sokszor azt mondom, hogy a művész kollégák egy része az többet rohangászik protekció meg ügyeskedés után, mint amennyit alkot. Akkor most hol van itt a művész?
Valamikor Magyarországon működött azért a mecénás intézménye. Nyilvánvaló, hogy tudjuk a történelmi okait, hogy miért nincs, illetve miért szakadt meg ez a
jó gyakorlat.
Igen. De nincs még meg az ideje annak, hogy ez valamilyen módon visszaálljon?
Nem fog soha visszaállni. Azok, akik beállnak a sorba és megfelelőnek tartatnak, azok megkapnak mindent. Tehát akik ezt megcsinálják, azok mindent megkapnak. Akik meg nem, azok nem. Tehát aki megpróbál a saját esze után, vagy más ideológiákat követ, mint ami az elvárt, azok semmiféle segítségben ne reménykedjenek. Én is reménykedtem abba, amikor itt váltották egymást a különböző önkormányzatok, azok majd segíten, nem segítettek. Tehát igazából egy olyan ember állt neki segíteni nekem, akinek semmi köze a politikához, jogásznő, és régebben ismertem, és vett tőlem egy rakás képet, mert tetszettek neki a képeim, ő például sokat segített, aztán volt aki egy zenész hölgy, aki rengeteg monotípiát vett, ő segített, tehát ilyen emberek segítettek én nekem, meg olyan mind a Farkas Csaba, a Szülőföld kiadója, aki fogta, az kiadott nekem egy könyvet. Ilyen emberek segítettek nekem, és én ennek nagyon örülök, mert semmi köze a nepotizmushoz, amit a végtelenségig utálok. Tehát az a sógorkoma, ezt nem szeretem.
Én sokat tanultam ebből a beszélgetésből, azt mindenképpen, hogy a művészet nincsen őszinteség, igazságkeresés és alázat nélkül. Ahhoz külön gratulálok egyébként, hogy te jó esetben mondjuk egy másfél évszázaddal visszafelé kacsingatsz, és abban élsz, és ott érzed jól magadat. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy a világ többi része az nem ott tart.
Nézd, én azt gondolom, hogy azokon az indirekt médiákban, ahol nem az számít, hogy honnan jöttem, hanem csak az számít, hogy mit művelek, és milyen érzelmeket tudok kiváltani az emberekből a munkáimmal, én ott jól állok. Tehát, hogyha a Facebookra fölmész, akkor nekem van, mit tudom én, 3500, vagy 600, vagy 700 ismerősöm. Jó, van akinek, mit tudom én, 5000 van, és már nem lehet több. Hajszolja a közönséget, hogy hú, még. Ezt viszont nem. Tehát én nagyon élvezem ezt, bevallom őszintén, jól esik. A sok-sok év háttérbeszorítatás után, hogy az embereknek egy széles köre figyel a képeimre, sőt, néha meg is veszi azt. Sőt, egész jó áron is megveszi, mert mostanában már ilyen is előfordul. De igazából ez arra jó, hogy indukáljon engem arra, hogy megtisztelnek ezek az emberek a figyelmükkel. Van ezek között szakmabeli is, de a többsége az egyszerű hétköznapi polgárember, tehát nem szakmabeli. És náluk van a legnagyobb szükség a művészetre. És náluk van a legnagyobb szükség arra, hogy valaki olcson beléjük valami érzelmet ebbe a Tesco világba, mert valami borzasztó. Tehát én egy missziónak fogom is fel ezt az egész dolgot. És én nem is tudnék más lenni. Az én hátamon ugyanazoktól a nótáktól, amiktől 40 évvel ezelőtt végfutott átamon a hideg, meg kijött a könny a szememből, ugyanúgy kijön. És ugyanúgy végfut átamon a hideg. Tehát semmit nem koptam. És ez a legjobb. Semmit nem koptam. Öregedtem, őszültem, kihullott a hajam, mit tudom én, kifaragták a fél arcomat, közelebb vagyok a halálhoz, mint a születésemhez, de a lelkem nem kopott el, és ez nagyon jó. És azon dolgozom, hogy a talentumot, amit kaptam, azt legalább duplájával próbáljam visszaadni. Tehát nagy az legyen, hogy rossz szolga, nem visszaadod egybe. Itt az egy talentumot megőriztem neked. Ne. azt meg kell próbálni, duplázni, az arról szól az élet.
Hát ha ez minimális visszaigazolásnak megfelel, akkor én elmondom neked, hogy úgy jutottam el hozzád, hogy láttam képedet, anélkül, hogy tudtam volna, hogy te festetted. És utána már kíváncsi voltam arra, hogy ki az az ember, aki ilyet fest.
Ez tök jó, mert nagyon rossznak tartom magam, tehát nem vagyok valóban megelégedve egyáltalán. Olyan sötétbe tapogatózom, hogy neked arról fogalmad nincsen, és látom azokat a régi mesteri, atya úristen, hogy ezeknek a festék, hogy megszólal a kezében, miért nem tudom én ezt? Hát azért nem tudom, mert megszakadt az a több száz éves lánc, ami mondjuk ugye a gótikától ugye egészen a mit tudom, 1900-ig tartott. Viszont egy olyan előnye van, hogy a jelrendszerem az teljesen az enyém. Aki egyébként a legnagyobb hatást tette rám a művészek közül technikailag, az kétségtelenül Tornyai János. A nagy alföldi festő, tehát annak a gesztusszerű festésmódjából nagyon sokat tanultam, hogy bátor legyek. De aztán utána később azt is megtanultam, hogy próbáljak azért finomodni. De ami vagyok, azt magam csináltam. Nem valamiféle főiskolán összeszedett, vagy képzőművészeti egyetemen összeszedett dolog, hanem azok mindegyformán festenek, hanem valami más. Az főleg a természettől, a régi mesterektől, meg a jó Istentől tanultam. Én, nekem ők voltak a tanáraim, a fő tanáraim.
Walter, köszönöm szépen a beszélgetést! Nincs.